Füles bagolyolvasó. Fekete István. Őszi alkony. Volt egyszer egy özvegyasszony, aki kövér volt, mint más özvegyek. Könnyen síró, de telt keblű, panaszkodó, de telt kamrájú, és ha köhögött is. Hébe-hóba, azt csak megszokásból tette, mert egészséges volt, mint a makk, mely ilyenkor már a földre vágyik, és úgy kopog a zavaron, mint halkórák ketyegése özvegyi házakban, ahol homály és emlékek járnak. Az özvegynek három fia volt. A legidősebb volt a vadász, aki cserfalombos kis kalapjával minden vadászaton ott volt. Szerette az újvort, új nótát és a dobogójárású, testes menyecskéket, akiknek az ura ilyenkor már kínhált a szőlőben. A középső volt a Piktor, akinek szemében csodás színek kavarogtak. Palettáján tombolt a sárga, a vörös, a bíbor, de amit festett, azzal megelégedve soha nem volt. Keverte a színeket, amelyek mind árnyékosabbak, mind sötétebbek lettek. A sárgából földcím lett, a bíborból füstös fekete, de ő csak festett, festett, amíg egy hajnalom fehér nem lett az egész, mert akkor éjjel a képre rászállt a dér. A legkisebb volt a muzsikus. Minden szentekkor ő ült az orgonánál, és az öreg sípok nehéz sóhajtásokat búgtak, mint a szél, mely temetőről temetőre járt ebben az erdőben, és zúgása súlyos volt, mint maga a bánat. Késői szüreteken az ő sípja jajongott, és szeles éjszakákon az ő hárfája szomorú zendüléseit vitték a szelek széles, nyárfás utakon, melyeken valamikor lakodalmas kocsik jártak. Így élt a három testvér vadászgatva, festegetve, muzsikálva, amikor az ő idejük elérkezett. A vadász neve volt Szeptember, a Piktori, október s a muzsikusé, november. Anyjukat pedig úgy hívták, hogy ősz, egy gém szállt az erdő felett. Nem láttam, de kiáltása oda hullott mellém, és én kíváncsian forgattam nyakam, hogy megláthassam a vándort. Mert vándorlásban volt, az bizonyos, érzett a hangján. Talán leszólta a vidéket, ahol hiába keresett érdemleges vizeket, de lehet az is, hogy társa után kiáltott, aki elhagyta. Magasan repült a gém, akkor lapult a nap a nyugati ég pereméhez, és az erdőben már hosszú lábú árnyékok jártak. A visszhangos kiáltás felhő messzeségből szállt még egyszer felém, és utána révettem, mert mindig szerettem a vándorokat, légyen az madár, vagy ember. A vándorember cipője porán, a vándormadár pedig szárnyatollán hordja idegen tája kézét, üzenetét, napsugarát, borulását. Repül a gémmadár felhők felett, felhők alatt, és talán lenéz a vándorló tájakra, hol érik már a kukorica, fellobbannak haldokló nyárvégi tüzek, és a krumpli füstje rálapul a völgyre, mert nem akar elmenni onnét, ahol született. Lenéz az utakra, melyek folytonosak és végtelenek, mint az idő, és átrepül a faluk tornya felett, hol rekedt kis harangok most már korábban mérik az estét. Már messze lehet a hosszú lábú madár, és a fonál, mely gondolatai morsójáról pergett utána, elszakadt, mert egy őz jött ki annyi ladékra. Jó messze van, nem látom, bake, de, ha bak is, nem lövök, messze van, a feje a földön, csípeget, elég nagynak látszik, azt hiszem, bak, legelészve felém tart, egy pillanatra elfordítom fejem, valami zörgött mögöttem, és, amikor újra oda nézek, már három őz áll kinn. Az előbbi és két kisebb, tehát nem bak, suta és két gidája, jönnek felém. A két kis gida játékosan megugrik néha, és anyjuk ilyenkor felemeli fejét. Ebben a fejmozdulatban valami figyelmeztetés lehet, mert a gidák erre megállnak, és közelebb húzódnak anyjukhoz. Egyszer csak szétrebben a három őz, mert éppen felettük egy héja vágódik ki annyi ladékra. De hogy megijedtek, a héja előttem is elparádéz. Olyan kenetteljesen repült, mint egy örvös galamb. Egy-két átkot ereztek utána, mert golyós puska van velem, és ez a madár sintér szinte megérzi ezt. Bezzeg, ha nyúlra megy a hajtás, nem mutatja magát egy világért sem. Csak ilyenkor, amikor, nem mondom, egy jó bak is elcsábítana, de látogatásom most nekik sem szól, hanem az igazi koronás uraknak, akikhez még a jó bak is csak olyan hét szilvafás kurta nemes. Nekik szól a látogatásom, de ők nem igen állnak velem szóba. Fenegőgös társaság, nemhogy látni kívánnának, de még a szagomat sem bírják. Én pedig plebejusi kitartással járok utánuk. Hátha egyszer csak megjelenik előttem valamelyik koronás úr, és csak félvállról odaszól, mit akar, fiam? De csak gyorsan, mert lakodalomba vagyok hivatalos. Én aztán megmondanám, hogy mit akarok. Egyelőre azonban nem állnak velem szóba. Pedig a lakodalom már áll, mert a szomszéd erdőből ide hallatszik a lakodalmi lárma, de hát én oda nem kaptam meghívót. Kár, pedig de szép riportot írnék arról a lakodalomról. Voltak. Ezek és ezek, X úr 12, Y úr 14 ágú koronával. A hölgyek mint csupa báj, könnyedség, tűz és szerelem. A lagzi előtt lovagi torna. Győzött ez és ez az úr. Mondom, merített papírra írnám a csodás nászt, az orgona szólót, a szilajságot, a hegykeséget s a hölgyek szűzi odaadását, de így mindezekről nem írhatok. Pedig valami kis jogom is lenne hozzá, hiszen ez a főrangú nép egyébként nálunk lakik. Nálunk méltóztatnak részint születni és egész éven át táplálkozni, csak a lakodalmat tartják másutt. Nálunk vannak a családi örömök. Mi adjuk a bölcsőt, a szomszéd pedig a családi sírboltot. Persze, erről a szomszéd nem tehet. Ott nagyobb az erdő, oda mennek, oda mennének, ha nem akarná, akkor is. Övé a nagyobb rész, illik, hogy övé legyen a több öröm is. Csak egy-két daliát küldene ilyenkor hozzánk, talán küldene is, de ha nem jönnek. Kár, így aztán csak állok a nyiladék szélén, hallgatom, amikor a vőlegény elkurjantja magát odaát. A hangja után rendes legény lehet, közben megjön az este, leül mellém, az égi lámpagyújtogató is sorra lobbantja fel a kis csillaglámpákat. Nem látok már semmit, a szomszédban ugyancsak jó a hangulat, én pedig hazaballagok, mint aki a lakodalomból kimaradt. Másnap esett az eső, fújt a szél, s a felhők a hegyháton olyan alacsonyan jártak, hogy az ember megtörölhette bennük a kezét. Harmadnap pedig felültem egy öreg bükkfára, melyen magas les volt valamikor, s abból még megmaradt pár szál deszka. Előzőleg azonban találkoztam egy szarvas tehénnel, és alaposan megijedtünk egymástól. Szinte megmerevettünk. Szelet nem kapott tőlem, így nem volt tisztában velem, én pedig féltem, hogy nagy zajjal elrohan, és elrontja a lesem. Hát csak álltunk. Valami rossz hírű asszonyság lehetett, akit szintén nem hívtak meg a lakodalomba. Néztük egymást kitartóan. Közben arra gondoltam, hogy tulajdonképpen örülni kell neki, mert a legények szeretik az ilyen cédafehér népeket, és nem maradna ez itt egyedül, ha nem lenne itt a párja is. Hát majd meglátjuk, egyelőre szerettem volna eliszkolni, de az anya nem vette volna le rólam szemét semmi pénzért. Tudom, hogy szemrevaló legény vagyok, de ilyen érdeklődéssel nem néztek rám legszebb éveimben sem. Végre, a tehén elfordult egy pillanatra, én pedig befejeztem félbe maradt lépésem, s ezzel le is húzódtam egy bokor mellé. Egy kis nyíláson aztán láttam, hogy a tehén most már végképpen nem érti az egész dolgot. Se szimat, se fene, hova lett ez az alak? Ez volt a szemében, és sok gyanakvás, aztán lassan elindult, vissza-vissza fordulva és rövideket riasztva felém. Amikor végre elnyelte a sűrű, siettem a magas les felé. Hamar fenn vagyok, belátok minden tisztásra. Elült a szél, és olyan alkonyig érkezik, amikor történni szokott valami. Most még csak a cinkék cserregnek körülöttem, és egy mátyás zajong valahol bejebb. Ilyenkor szeretem a mátyást. Mond valamit, csak érteném, egy másik mátyás valószínű érti, mert a túlsó domboldalról válaszol. Most már értem én is, egy róka ballak felé a gyalogúton. Jobbra fülel, balra fülel, szaglász. Valami bogár mászhatott előtte az úton, mert hirtelen ráteszi talpát, és onnét veszi fel szájával. Közben már alámért, és most alig van tőlem 5-6 méterre. Ez az a pillanat, amikor puskára nem is gondol az ember. Jobbra tőlem megzördül most valami, és hagyom a rókát útjára. Elindul az örgés, elhelyezkedem, hogy aztán már ne kelljen mozogni, és minden ágrezdülésre oda tapad a szemem. De most nem mozdul semmi, pedig bika lehetett, mert hallottam, hogy agancsa is koppant az ágon. Elfordult volna, nem, a bika már kint is van a tisztáson. Lehelet csendesen lépett ki egy bokor mellett, és jön felém, mint előbb a róka. Már az első pillanatban elengedtem a puskám. Megismertem azt a tavalyi bikát, melyet akkor is elengedtem, és 5 perc múlva már jött utána a másik, az igazi. Jön a bika. Igen, ez az. Vékony, hosszú, betegesen sárga, majdnem fehér szárak. Töredezett, pudváságak. Pedig nem lehet fiatal legény, mert testre igen nagy. No, csak menjen. Nem siet. Megáll alattam, szaglásza nyomom az úton. Most látom igazán, milyen nyomorult, korcsa zagancsa. Szinte kedvem lenne nyakba lőni. Miféle utódai lesznek ennek? Elballag a bika, és nem jön a másik. Az igazi. Tavaly ennyi idő alatt már itt volt az is. Most nem jön. Talán nincs is itt. Talán az is a szomszédban legénykedik, és itt csak a férgese rontja az állományt. Most bánom, hogy elengedtem. Csend van. Csak messziről, nagyon messziről száll felém a bőgés. Nálunk nem bőg semmi, és én elengedtem a bikát, mely után mind ilyen keshett, csúnya hagancsú bikák nőnek. Butaság, ekkor a másik oldalon megzördült újra az ág és szívemben megcsordult valami, hogy nem baj. Most jön a jutalom, jött is, vissza, az előbbi bika. Mérges lettem, mi ez itt? Promenád, és nyakba lőttem, hogy csak összedült, egyet sóhajtott, és levegőben kalimpáló lábakkal átlépett abba a másik világba, hol ilyen meglepetések bizonyára nem érik a szegény szarvas népet. Kicsit bántott az eset, talán elhamarkodtam a dolgot. talán nem is az én dolgom lenne a selejtezés, de az bizonyos, hogy ha legközelebb jövök ide, és megint megzördül a sűrű, erre a bikára már nincs gondom. És mi akkor jön, talán, az igazi lesz. Aztán elbotorkáltam hazafelé, ahol még nem kelt fel, és az est mély volt, mint a tenger, és magas, mint az ég. A túlsó domboldalon valami elhagyott tűz füstölgött, és kesernyés szagáról megéreztem, hogy krumplisárat égettek ott nappal, melynek hamujában porhanyóra sült krumplik várnak valakire, aki majd éjfél tájon fellobbantja a tüzet, és szalonnát pirít, melynek levelágy kenyérre csurran. Kulacsában ideivor van már, és kalapja mellett a kikerisnek lila virága. Öregedő legény egyébként az éjvándor, akinek arcán derűsen villan a tűz lopakodó lángja. A vultarisznyájában friss dió van és hamvas szőlő, melyet majd csak vacsora után vesz elő, mert azt még anyja tette otthon a tarisznyába. Anyja, a lágykarú, kékszemű ősz, öreg fiának, a pincejáró festőnek, a pipás, puskás, októbernek,